Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünket kezdjük egy közös fennálló énekkel, az új énekeskönyv 41. éneke. Egy korolj kedves.
Egykor oly kedves dolgok menjetek, e világ tisztán, és vív értetek, amik nyereség voltatok nekem, Krisztusért kárnak ítélet. Éli benned Jézus, olyan jó, ennél nincs nagyobb áldás. Te vagy már mindenem, új erőm és énekem, szeretlek téged, Uram. Teljes szívem ismerni, benned élni, és követőd lenni, hitből nyert áldást tőled átvenni, igazság által erősödni, élni benned Jézus. Olyan jó, ennél nincs nagyobb áldás. Te vagy már mindenem, új erőm és énekem, szeretlek téged, Uram. Mennyei erőd jól megismerni, szenvedésedből részesedni, veled meghalni, régi életednek, hogy aztán örökké élhessed. Élni benned Jézus, olyan jó, szeretlek téged, Uram.
Foglaljuk el helyünket. Az Úristen segítségében bízva és áldásában reménykedve folytassuk az Isten tiszteletünket. Isten igéjét olvasom fel Mózes második könyvéből, a harmadik fejezet első 10 versét. Mózes elhívásának a története. Mózes pedig apósának, Jetrónak, Midján papjának a juhait legeltette. Egyszer a juhokat a pusztán túlra terelte, és eljutott az Isten hegyéhez, a Hórebhez. Ott megjelent neki az Úr angyala tűzlángjában egy csipkebokor közepéből. Látta ugyanis, hogy a csipkebokor tűzben ég, de mégsem ég el a csipkebokor. Akkor ezt mondta Mózes: oda megyek és megnézem ezt a nagy csodát. Miért nem ég el a csipkebokor? Amikor az Úr látta, hogy oda megy megnézni, Kiáltott neki Isten a csipkebokor közepéből, és ezt mondta: Mózes, Mózes! Ő pedig így felelt: Itt vagyok. Isten ekkor azt mondta: Ne jöjj közelebb, oldd le sarudat a lábadról, mert szent föld az a hely, ahol állasz. Majd ezt mondta: Én vagyok atyádnak istene, Ábrahám istene, Izsák istene és Jákób istene. Ekkor elrejtette Mózes az arcát, mert félt rátekinteni Istenre. Az Úr pedig azt mondta: Megláttam népem nyomorúságát Egyiptomban, és meghallottam kiáltásukat a sanyargatók miatt, mert ismerem fájdalmukat. Le is szállok, hogy kimentsem őket Egyiptom hatalmából, és elvigyem őket arról a földről egy jó és tágas földre, tejjel és mézzel folyó földre. A kánaáni, a hettita, az emóri, a perizzi, a hívvi és a jebuszi néphelyére. Bizony eljutott hozzám Izrael fiainak segélykiáltása. Látom is, hogy mennyire sanyargatják őket az egyiptomiak. Most azért menj, elküldelek a fáraóhoz, vezesd ki népemet, Izrael fiait Egyiptomból. Isten igéjét meghallgattuk, válaszoljunk rá imádságban, csendesedjünk el. Köszönjük, Urunk, hogy megszólítasz, megkeresel, lehajolsz hozzánk. Ahogyan Mózest megszólítottad, köszönjük, hogy bár mi nem vagyunk Mózesek, de hozzánk is szólsz, lehajolsz, fontos számodra az életünk. Köszönjük ezt a mai vasárnapot, feltámadásodnak, dicsőségének az ünnepét. Köszönjük a lehetőséget, hogy itt lehetünk, együtt lehetünk. Könyörgünk, hogy áld meg az Isten tiszteletünket, áld meg az igét, amit hallgatunk, áld meg az ige hirdetést, a meghallgatását. Adj nekünk értelmet, hogy megértsük, mi az, ami ránk vonatkozik. Adj bátorságot, hitben való bátorságot, hogy merjünk változtatni, újulni, merjünk letenni, lépni. Mindenhez legyen bátorságunk, engedelmességünk, benned való örömünk, mindenhez, ami te tőled jön. Imádkozunk minden szóért, minden gondolatért, ami most itt együtt jelen van. Köszönjük, hogy itt vagy, és kérünk is, hogy legyél itt közöttünk. Adjad szent lelkedet. Köszönjük az elmúlt napokat, az elmúlt hetet. Köszönjük az irgalmadat, amiből élhettünk. És kérünk, hogy segíts most bennünket, hogy lelkileg tudjunk megtisztulni, amikor eléd állunk, amikor téged hallgatunk. Hadd jöjjünk rá, hogy mi volt az elmúlt időszakban, ami nem tőled való volt. Mit vétettünk ellened szóban, gondolatban, cselekedetben, mulasztásban, lemaradásban, kapkodásban. Olyan jó, Urunk, hogy őszintén tudjuk ezt elmondani, eléd hozni. Olyan jó, hogy előtted meg tudunk nyílni. Köszönjük ennek a lehetőségét, helyét is, hogy megnyílhatunk előtted, hogy lepakolhatjuk a piszkosat, a szennyest, és hogy várhatjuk tőled a megújulást, a megtisztítást. Köszönjük, hogy meghallgattál. Áldunk, dicsérünk téged. Amen. Az ige hirdetésre készüljünk egy közös énekkel, közös ének imádsággal. A 164. énekünket énekeljük el végig. Kegyes Jézus, itt vagyunk.
szent ígét hallására. Gyújjon fel kívánságunk, édvesség tanulására, hogy a földtől elszakadjunk, csak te hozzád ragaszkodj. Dicsőség meg napfénye, Istentől jött világosság. Indítsd lelkünk készségre, nyisd meg fülünk, szívünk és szám. Itt vallásunk, könyörgésünk, Úrunk Jézus, add meg ki.
Istennek igét fennállva hallgassuk meg. Két új szövetségi ige szakasz alapján szeretném az Isten jó hírét megosztani veletek és hirdetni. Máté írása szerinti evangéliumból és a János írása szerinti evangéliumból. Máté evangéliumából a Bibliaolvasó kalauz mai igéje, egyébként 16. fejezetből olvasok fel két verset, 24. és 25. verset. Jézus szavait hallgatjuk. Akkor Jézus ezt mondta tanítványainak: ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti, aki pedig elveszti az életét én értem, megtalálja. János evangéliumából, 21. fejezetből, 17. verset olvasom fel. Ez az a bizonyos esemény, amikor már a feltámadott Úr Jézus Krisztus Pétert, az apostoli kör legidősebb, legtekintélyesebb tagját megbízza az apostoli, pásztori munkával, illetve a megbízás mellett emlékszünk a történet, ugye mindig rákérdez, hogy szeretsz-e engem. Itt a harmadik kérdés feleletet hallgassuk meg. Harmadszor is így szólt hozzá: Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle: szeretsz-e engem? Ezért ezt mondta neki: Uram, te mindent tudsz. Te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki: legeltesd az én juhaimat. Isten szent lelke tegye áldottá az együttlétünket, az ige hirdetését, hallgatását. Foglaljuk el a helyünket. A hirdetésekben említettem, hogy ugyanaz a témakörünk, mint a táborban, lehet, hogy most nem ismerem a napi rendet, de lehet, hogy éppen az Isten tisztelet zajlik tábori körülmények között, és ott is valamilyen formában a határokról beszélnek. És mi is ezt folytatjuk. Akik hallották a múlt heti ige hirdetést, akkor tudják, emlékezhetünk rá, hogy András is a határok kérdését nagyon alaposan körbejárta, én nem is szeretném ezt megismételni. Ott kapcsolódnék hozzá, hogy ha az ember átolvasgatja a Bibliát, akkor azt tapasztaljuk, hogy a Szentírás abban az értelemben nem használja a határ szót, kifejezést, ahogy mi ma használjuk. Amikor a kamasz gyermekemmel viaskodom, már nekem nincs, de vannak emlékeim róla, már megint átlépted, fiam vagy lányom, a határaidat, ezt tudjuk, hogy körülbelül mit jelent, vagy amikor bármilyen emberi együttélésben, kapcsolatban határsértők vagyunk, megbántjuk, belemászunk a személyiségbe, személyiségébe. Ilyen értelemben a Szentírás nem használja ezt a kifejezést. Szűken ő csak a földrajzi, társadalmi, politikai értelemben használja. Egy országnak van határa, egy népnek van területe, szintén határok veszik körül, falvaknak, birtokoknak, szegény ember kicsi parcellájának, mindennek van határa. Természetesen szabad nekünk használnunk a mai értelemben is ezt a kifejezést, hogy átlépted a határaidat, vagy határtalan szeretettel tudsz valakihez közeledni. Tudnék, a Bibliában a határ, ugye az egy elválasztást jelent, ott a szószoros értelmében egyik ország elválasztódik a másiktól. És az életünkben is egyik ember személyisége az más, mint a másik emberé. Az egyik ember élete is, a másik ember élete is bizonyos értelemben el van választva egymástól. Ez akkor is igaz, hogyha nagyon-nagyon közünk is van egymáshoz. De mégsem egy élet. Házas társaknál is erre vigyázni kell. Egy test, egy lélek az igaz, de két ember. A tisztelet, a szeretet, amit tanulunk Urunktól, és amiben nap mint nap igyekeznünk kell, az is feltételezi, hogy tiszteletben tartom ezeket a határokat, ezeket a különbségeket, különben az nem szeretet, hanem valami szeretet mázzal leöntött durva lelki erőszak, beletenyerelés az ő életébe. Még egy kicsit a bibliai határfogalomnál maradva, azt is látjuk, és András erről szólt múlt vasárnap, ez csak egy rövid emlékeztetés, vagy ismétlés, hogy a határok mindig Istentől származnak. Itt nagyon bele lehetne mélyedni az őstörténet kijelentéseibe, végig az egész üdvösség történetben, hogyan vonul végig ez a határkérdés, de talán az benne a lényeg, hogy Isten akaratából vannak határok. Azért, hogy el lehessen választani egymástól dolgokat, amiket el kell választani, amit életveszélyes összekeverni, ami nem válik a javunkra. Tehát a határ az egy védelem is. És ugyanakkor a határ kijelöl egy bizonyos területet, hogy itt, ettől eddig tart az én élet területem. Ettől eddig van dolgom. Nem mehetek át a harmadik szomszédhoz, ameddig a saját feladatomat el nem végeztem. Tehát a határ az Istentől való, elválaszt, kijelöl, feladatot ad, szükséges dolog. És ilyen értelemben bármilyen határról legyen szó, leginkább persze itt most a lelki választóvonalakra gondolunk, de ezeket semmissé tenni, megszüntetni, az mindig valamilyen káoszt okoz, és a káosz az nem Istentől való. Ennyit a bibliai határ kérdésekről, és ma szeretnék tovább lépni egy vázlatponttal. Azt a címet adtam az ige hirdetésemnek, hogy láthatatlan határ. Talán sejtitek is, hogy mire gondoltam, de minden esetre, ha sejtitek, most akkor is elmondom. Nagyon tetszett nekem múlt vasárnap, hogy András visszaemlékezett a gyerekkorára, amikor a Zámbó család nagyon-nagyon régen, a három kisfiúval, ismerem mind a két testvérét, elindultak Jugoszláviába, akkor még volt ilyen ország, és hogy milyen nagy élmény volt átmenni Jugoszláviába. És András ecsetelt ugye a változásokat, a határ, más egyenruha, más nyelv, más feliratok. Hát akinek gyermekkorában volt ilyen élménye, nem tudom mai gyermekek hogyan működnek, de nekünk ez nagy élmény volt akkoriban. És így eszembe jutottak az én gyermekkori határ átlépéseim, amiben voltak hasonlóságok, mint amit András átélt. Tehát én is átéltem. Ugye hát én nem annyira Jugoszláviába mentem, hanem az erdélyi gyökerű család miatt én Romániába mentem. És hát volt olyan élményem is, amit András átélt, ugye vonattal jártunk, Bihar keresztes nevű határállomás. Nem lehetett nem észrevenni, hogy idegen országba érkeztünk. Akkoriban másfél óráig tartott a vonatnak, ami két baráti ország közötti határt átlépte. A vonat tetejétől kezdve a kerekekig minden alaposan át volt vizsgálva, ezt nem részletezem, de láthatóan láttuk, hogy új országba kerültünk. Jött a román vámos, román határőr, a feliratok megváltoztak, minden. Tehát az egy látható határ volt, így mondom. Aztán utaztunk a határtól még 400-valahány kilométert a mi falunkig, és a gyülekezetben vannak néhányan, akikkel már jártunk ott együtt. És ott nagyon érdekes dolgot éltem át pesti gyermekként is. Úgy volt egy nagy határ útlevélvizsgálattal, handabandázással, mindennel, de létezik egy más, egy láthatatlan határ. Ott abban a faluban is ugyanolyanok voltak a feliratok, meg sok minden, de mégis, mint a hazamentem volna, hát ott vártak a nagyszülők, a közeli rokonok, akik akkor még éltek közöttünk itt a földön, és úgy éreztem magam olyan otthonosan, mintha én nem lennék külföldön. És az öregek, amikor kimentünk a falu fölé a dombra, nekem mindig mutatták a kis pesti gyereknek, unokának, Gáborka, látod ott azt a nagy hegyet? A Csukás havasa. Ott van a határ. Az öregek szemében ott volt a határ, a hegy tetején, mert ez annyira a szélén fekszik ez a falu Erdélynek. Jól értsétek meg, hogy a példát mondom, ez most nem egy trianoni emlékbeszéd, az is egy komoly téma, csak nem ide való ebben a pillanatban. Ez csak egy példa arra, hogy van egy látható, látványos határ, pecséttel, zászlóval, táblával, katonával, mindennel. És vannak láthatatlan határok még a valóságos életben is. Ott mindenki tudta, felirattól függetlenül, pecséttől függetlenül, pillanatnyi helyzettől függetlenül, mindegy, hogy hány évtized telt el, hogy a hegyen túl ott valami más van. Itt meg ez van. Tehát én gyermekként hitről, megváltásról semmit nem tudtam, bár szegény nagymamám, ő elvitt a templomba, de nem értettem én abból még semmit. De volt egy ilyen alapélményem. Na most miért mondom én ezt? Mert amikor megpróbáljuk ezt a ma együtt meghallgatott három bibliai történetet kicsit átgondolni, végig gondolni együtt, megpróbálom átadni nektek, hogy engem hogyan szólított meg, akkor én ezt a láthatatlan, különleges határt, ami valóságos, csak nem olyan csillogó, nem csattognak a pecsétek az útlevélben, másfajta határt, amit nem mindenki lát, de attól még valóságos és megvan, egy ilyen határt a lelki életünkben én hogy látok nekem, hogy szóltak ezek az igék. Úgyhogy mind a három ige szakaszról szeretnék röviden beszélni. Az ószövetségi részünkről, az szintén a mai kalauzbeli ószövetségi szakaszunk, Mózes elhívásának a története. Mit mutatott nekem ez a történet? Bár nem olvasjuk benne a határ szót, utána néztem, és mégis kirajzolódik egy láthatatlan határ. Voltak ott látható határok is. Hol volt Mózes apósának a birtoka, biztos megvoltak ott a korabeli pásztorok között, a kijelölt mezőgazdasági határok, társadalmi határok. De Mózes átélte azt, hogy ő egy olyan határ szélére élt, abban a pillanatban, amikor az Úr megszólította. Ennek a részletein ne gondolkodjunk, vagy ne ragadjunk meg annál, hogy hogy lehet, hogy a csipkebokor nem égett el, hanem lángolt. Ha valakit ez foglalkoztat, ám foglalkoztassa, meg erről lehet beszélgetni, de most próbáljunk ezen túlmenni, mert nem ez a lényeg. És azt hiszem, nem gyávaságból mondom azt, hogy nem ez a lényeg, hanem ezen túl kell lépni. Mi a határ? Ugye elválaszt két világot. Na most itt van a két világ. Van Istennek a világa, ahol ő van, és van az embernek a világa. És Isten a saját világából egy látogatást tett Mózes életében. Nem Mózes vándorolt a határhoz, ő ezt nem készítette elő. Előző nap még fogalma sem lehetett arra, hogy mi történik akkor ott vele, Hóreb hegyén. De mégis ott látjuk a két világot, ami között óriási a határ, a láthatatlan határ, ezt hívom én kicsit ügyetlenül itt láthatatlan határnak. Nem tudhatta azt pontosan Mózes környezetében, nem tudták a családtagok, a pásztor, segédek, bojtárok, egyebek, még sok mindenki lehetett ott, de hogy pontosan mit élt át Mózes, azt ő tudta. És nyilván az Úr, aki az egésznek a kezdeményezője volt. Tehát van két világ, az Isten világa és az ember világa, kettő között hatalmas különbség, tehát ez egy komolyabb határ, mint két ország között, egy politikai határ. Hát az egyik a teremtő, a másik a teremtmény. Az egyik örökkévaló, másik múlandó. És nem is sorolom, kimondhatatlan nagy különbség van a két állapot között. És ez a határ nem átjárható. Ez egy nagyon komoly határ, akkor is, hát én nem látom a biológiai szememmel. Akkor is, ha emberek milliárdjai nem tudnak róla, attól még van. És nagyon-nagyon fontos határ. Most azt szeretném még elmondani, hogy ugye ebben a találkozásban gyönyörűen az evangélium, hiába ószövetség, kemény, mózesi történetek, de helyenként előbukkan az evangélium, mintha egy előevangéliumot olvasnánk, mert milyen az Úr, aki megszólítja Istent? Egy olyan Úr, aki meghallja a sírást, meglátja a nyomorúságot, a fájdalmat. Egy olyan Úr, aki onnan ide látogat, abból az állapotból legyőzi ezt a határt, és ide látogat, leszáll hozzánk. Tehát egy minket figyelő, számon tartó, szerető, hozzánk lehajoló, a mi sírásunkat meghalló és ismerő Isten, és aki megoldást is ad, hiszen küldi Mózest, hogy menj el. Ilyen az Isten. Ennél Isten milliószor több, gazdagabb, de mi ennyit érthetünk meg belőle. És azért mondom, hogy előevangélium, mert hogyan jelentette ki magát, hogyan közelített, hogyan lépett be az embervilágba, és itt külön-külön minnyájunk egyén életébe, Jézus Krisztusban. Amennyit Jézus elmond Istenről, mi annyit érthetünk meg belőle. Ő több. De itt tudunk kapcsolódni. Szeretnék még valamit elmondani, úgy hangzik, mint egy szójáték, de nem annak szánom. Ha az ember próbálja ezt a nagy láthatatlan határt átlépni, tehát megpróbálok az Isten világába belekerülni valahogy, évezredeken át az emberi kultúrtörténet tele van ilyen kísérletekkel, hogy hogy lehet úgy vallásoskodni, hogy lehet úgy áldozatokkal, ceremóniákkal kifizetni Istent, hogy valahogy oda benyomakodnék, mert jó lenne nekem az Isten világából az, hogy ő dicsőséges, hogy ott nincs bánat, az örökkivalóság, az izgatja fantáziánkat. Az más kérdés, hogy az kellene az Istenből a dicsőség, de az a szeretet, az áldozatvállalás, hát az már nem, Uram. Egy pici kéne a te világodból, de azért nem minden. Nem lehet emberi oldalról átmenni, az élet veszélyes. Ez a szójáték, azt leértékeljük, az egy durva határsértés lenne, de nem lehetséges. De milyen érdekes, hogy a másik oldalról le lehet győzni ezt a határt. Mindannyian, akik itt ülünk, ez a reménységünk, ennek az itt együtt eltöltött órának ez az egyetlen egy értelme. Nem az, hogy mi hogyan imádkozunk, énekelünk, milyen az életünk, valahol ezek is lényegesek. De hát a legfontosabb az, hogy van olyan Isten, akit mi már jobban, vagy mélyebben, vagy bensőségesebben is ismerhetünk, mint Mózes. Hiába volt ő a legnagyobb az akkor élő emberek között, azzal együtt Krisztus, a Szentlélek még bensőségesebbé, közelebbé hozza. Tehát ezért lehet hitünk, reményünk, ezért van minden, mert Isten ezt a bizonyos határt, a láthatatlan határt átlépte, és az nem határsértés. Na most én amikor készültem, így leírtam, hogy az ember nem lépheti át, Isten átlépheti. Aztán gondolkodtam rajta, és rájöttem, hogy Gábor, ez egy butaság, de azért most elmondtam, de szeretném a folytatását is megosztani veletek készülés közben. Rájöttem, hogy hát azért nem olyan egyszerű, hogy ugye Isten szabadon átjárkálhat. Ez olyan határ, hogy nem átjárható, jól értsük meg. Még Isten számára sem, mert ha ő a saját akaratába átjárhatna, akkor valahogy neki is alkalmazkodni kéne az emberekhez, akkor ő nem lenne Isten. Hanem inkább arról van szó, hogy úgy találkozik a másik, a mulandóság tartományában élő szerencsétlen emberrel, úgy találkozik szeretetből és kegyelemből, hogy a határt átrakja. Mert miről is van szó? Ha én felismerem végre valahára nagy nehezen, hogy milyen az Isten, hogy kicsoda az Isten, hogy mit akar tőlem, és mit tett értem, felismerem a magam helyzetét, leteszem elé az életemet, és megtörténik az a nagy csere, hogy az én szennyes, bűnös életem ott van a kereszten, mert fizetni kell, de ő egy másik életet ad helyette, ugye az evangélium. Úgy lett emberré Krisztusban, isteni minőségében, de emberi formában, hogy mindennek eleget tudjon adni, hogy megértsük, hogy követni tudjuk, hogy fizessen a bűneinkért, hogy szenvedjen helyettünk is, meg velünk is. De azóta is szenved bizonyos értelemben, mert gondoljátok meg a Szentlélek, a Krisztusban hívő ember belsejében, lelkében ott él, kényelmes otthon ez neki? Hát én nem hiszem, magamról mondom, csak nem akarom rátok erőltetni, de egy belegondolok, hogy nem olyan jó otthon neki. És mégis. Tehát megtörtént ez a megváltás, ez a nagy krisztusi csoda, az Isten szeretete, amit ember nem tudott volna kitalálni, és ebből következik, hogy amit ugye Mózesnél is láttunk, hogy az Isten mintha átlépte volna a határ, de igazából ez nem egy egyszerű határ átlépés, hanem az ő kegyelem, örökké valóság tartománya, hiszen örök életet is kapunk, ezt is hisszük, tudjuk, a Krisztusban elnyert kegyelemből, az a határ arrébb lett tolva. És így szoktuk ezt megfogalmazni, hogy kettős állampolgárok vagyunk. Ugye egyszer magyar állampolgár vagyok, vagy ha politikai értelemben is van más állampolgárság, akkor sokszoros állampolgárok vagyunk. Mert van egy mennyei állampolgárságunk is. Két határ, igen. Van egy pecsétes, annak is van jelentőség a földi életben, de van egy egészen más, egy láthatatlan, és Isten nem határsértő, az csak én lehetek, hanem ő én értem, a lehajoló, kegyelmes Isten odébb rakta azt a határt, hogy már itt a földi életben is tartozhassunk ő hozzá. Ez gyönyörű, szép. Lehet, hogy úgy gondoljátok, ez ismétlés, már annyiszor elhangzott itt ebben a templomban, de én abban hiszek, hogy ezt mindig el kell mondani, mert ettől ige hirdetés, ezt nem mondjuk el, akkor szinte nem is ige hirdetés. Akkor valamilyen elkészi beszéd, de ezt el kell mondani, mint ahogy katolikus testvéreinknél is. Most minden teológiai különbséget meg vitánktól most eltekintek, de hogy az ő hitük gyakorlatuk szerint felmutatják mindig a Jézust, nekünk szóban mindig fel kell mutatni, azért ez az ismétlés, mert ettől lesz az Isten tiszteletünk, Isten tisztelet. Szeretnék tovább lépni Mózesről, és még a két másik ígéről is beszélgessünk. Még remélem bírjátok a meleget. Máté evangéliumában. Ezek kemény szavak, nem is mindig szeretjük, legalábbis én úgy voltam vele, hogy sokszor az életemben ezt nehéz volt hallgatni. Ugye, még egyszer hadd idézzem fel. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét és kövessen engem. Követni kell Jézust. nincs más lehetőségünk. Ha az igaz, amit eddig próbáltunk megérteni, akkor itt egy más minőség, egy más tartomány érkezik el a mi életünkbe. Nem vagyunk egyenrangúak. Jézus mindent megbocsát, minden emberi nyomorúságunkat átvállalja, de abban nem akar megmaradni. Eljött a mi szintünkre, de azért, hogy fizessen és kiemeljen. Nem azért jött el a mi nulla szintünkre, vagy mínusz állapotunkra, hogy ott maradjon, hogy biztasson bennünket, hogy maradjunk ott. Tehát két minőség, és a két minőség, ugye megint itt vagyunk a határnál, az feltételezi azt, hogy őt követnem kell. Nem lehet egy demokratikus párbeszéd a hitéletünk. Mert ő Isten, ha alázatos is, ha türelmes is, ha a földi látogatása során be lehetett csapni, leköpni, megpofozni, keresztre feszíteni, attól még ő Isten, annak mind oka volt, hogy miért hagyta. És ez nagyon-nagyon fontos a mindennapi hitéletünkben, hogy bennünk legyen ez, hogy igen, ő vezet, én pedig követem. Tehát amikor megtagadom magam, akkor arról van szó nagyon leegyszerűsítve, hogy átadom neki a vezetést. Te mondd meg, Uram, ne én mondjam meg. Ettől nem leszünk szegényebbek. Sokszor attól félünk, itt van ugye a félreértés lehetősége, hogy az önmegtagadás az például esetleg valamiféle önsanyargatás, vagy önutálat, könnyen félreérthető tanítások ezek, de hangsúlyozzuk ki, és hadd szóljon most is hangosan, hogy nem önutálatról van szó, amikor azt mondja az Úr Jézus, hogy tagad meg magad, hanem a saját önző, főnöki, királyi vágyaimat, azokat kell letennem. Önutálatról szó sincs. Hát borzasztó ellentmondásba keveredne az Úr, akkor gondoljátok meg, hogy arra biztatna minket, hogy utáljam meg magam, amikor ő szeret. Hát ez félelmetes lenne, vagy nevetséges, hogy attól függ, hogy milyen állapotban próbálok utána gondolni. Hát ő szeret. Megteremtett, a teremtés oka miatt mindnyájan fontosak vagyunk. Ha az egész életem kudarc sorozat, ha mindenki legyint rám, akkor is vagyok valaki, mert az Isten akarta, hogy legyek. És a szeretetét Krisztusban bemutatta, bizonyította, megtapasztalható, rájövünk. Hát ha ilyen vagyok, hát akkor utáljam magam? Ez egy borzasztó félreértés. Nem utálhatom magam. Nem szólva arról, ugye, hogyha én Krisztus követője vagyok, akkor ott szól a felszólítás, hogy szeresd fele barátodat, mint magadat. Hát hogy szerethetem én a fele barátomat, ha magamat utálom? Tehát nem önutálat, nem önsargatás, önmagam megtagadása, hanem átadom neki a vezetést. Egy buta példát erre is hadd mondjak, mert ugye sokszor, akik velünk vitatkoznak, vagy még nem jutottak el a hit közelébe, akkor úgy képzelik el, hogy a keresztény ember az egy akarat nélküli, önálló gondolat nélküli bábú. Mindentől félünk, ami az életünkben megjelenik, és akkor kitalált Istennek próbálunk engedelmeskedni. Én erre most csak egyet mondanék, hogy attól, hogy ilyen értelemben megtagadom az önző főnöki hajlamaimat, próbálom megtagadni, ez egy napi küzdelmet, aztán újra kinő, aztán újra le kell csípni, vagy kitépni. Ettől én nem szegényebb leszek, hanem gazdagabb. És itt szeretném a kis buta példámat elmondani, hogy néhányan tudjátok, hogy több mint egy éve ismét van kutyánk, nekünk mindig volt kutyánk, aztán én úgy gondoltam, hogy most már elég, amikor utolsó is elpusztult, már nem kell több kutya, de Adrián nagyon szeretett volna a kutyát, és most újra van kutyánk, egy kis keverék, hagyományainkhoz híven, olyan puli jellegű a külseje, meg a természete is. És hát Meg kell mondanom, hogy ilyen szófogadó, ilyen természetű kutyánk még nem volt az eddigi kutya történetünkben. Hogy megértem azokat az ismerőseimet, két ilyen embert is ismertem, puli tulajdonosok, akik mindig öntudatosan kihúzták magukat, és ha valaki azt mondta, hogy neked szép kis kutyád van, azt mondta, hogy kikérem magamnak, nekem pulim van. A puli az nem kutya, az több. De most kezdem megérteni, hogy miért van ez a pulis öntudat. Nem bántom természetesen többi fajtát sem ezzel. Elképesztő az a tulajdonsága, hogy mennyire ragaszkodik hozzám. Azt élem meg a nap minden percében, hogy az a fő dolga, hogy azt lesse, hogy én mit csinálok, mint az árnyék mindig követ, ha egy ajtó becsukódik közöttünk, vinnyog, sír, hisztérikusan, nem tudja elviselni, mindig a közelben akar maradni, és minden szellemi energiáját arra, pedig van neki, úgy látom, hogy okos állat, minden szellemi energiáját arra fordítsa, hogy kitalálja, hogy én mit szeretnék. Szeret szót fogadni. Nap mint nap elérzékenyedem, hogy ez a kiskutya, az a fő élet célja, hogy szót fogadjon nekem. Ma korán reggel 6-kor is kivitelni, egy kicsit sétálni, mindig figyel, nem megy messzire, a legkisebb jelzés elég neki, rögtön ott van, és boldog. Boldog, ha megérti, hogy mit akarok, és boldog, ha együttműködik velem. Én ezt úgy gondolom, hogy a terelő őseinek a génjei van benne, láttam már pásztorkutyát dolgozni, szinte megfoghatatlan volt, hogy ez a kis terelőkutyák. A pásztor, nem is tudom, tehát egyet füttyentett, és pontosan tudta a kis terelő, hogy mit kell csinálni, azt a százvalahány birkát egy perc alatt összeterelte, és abba az irányba terelte, mintha gondolat olvasó lett volna, hogy amerre kellett. Miért mondom ezt a kutyás történetet? Most nem a borzas kutyánknak akarok reklámot csapni, hanem az a kérdésem, nagyon gyerekes, buta példa, tudom, bocsássátok meg, de annak a kutyának az életminősége rosszabb lesz attól, hogy a gazdájára koncentrál, és szeretne a gazdájának örömet okozni, és minden idegszállával figyeli a gazdája akaratát. Én azt hiszem, hogy ettől nem lesz neki rosszabb, ezt minden kutyatulajdonos kimondhatjuk. Attól az ő élete gazdagabb lesz. Jobb lesz neki. Természetesen nem ilyen láncos gazdákról beszélek, hanem akik szeretjük az állatot. Jobb lesz neki. Abba is hagyom ezt a példát. Jobbat tesz nekünk, ha engedünk Jézusnak, ha ő vezet. Hát ő nem ember, megint a láthatatlan határ. Ha olyan vezet, aki több, mint én, aki más, mint én, hát az jobb nekem, az egy más minőség. Ugye a láthatatlan határ, hát a határon bent vagyok, csak akkor maradok a láthatatlan határon belül, akkor vagyok az övé, ha követem. És ehhez kell ilyen értelemben egy önmegtagadás. Átadom neki a főnökséget nap, mint nap. Nem véletlenül, hogy az úri imádság is ezzel a gondolatkörrel kezdődik, amit nem sokára majd elmondunk közösen, nem a kenyér, még csak nem is a bűnök bocsánat, hanem mivel kezdődik, hogy tisztázzuk, hogy ő ki, én ki vagyok, és a te akaratod legyen meg, úgy ahogy ott, úgy itt is, mert akkor vagyok a határ megfelelő oldalán. Péterről még egy kicsit beszélgessünk, nézem az órát, és ígérem, hogy már nagyon sokáig nem fárasztalak benneteket. Jézus megbízza Pétert ezzel a lelkipásztori szolgálattal. Ugye itt szeretném azt tisztázni, hogy Péternek különleges feladata volt, mint rangidős apostolnak, de mindnyájunk számára szól az üzenet, hogy Krisztusban az egyetemes papság elve gondolata alapján Krisztusban mindjárt valamilyen értelemben papok és lelkipásztorok vagyunk. Ez nem azt jelenti, hogy most itt meg szegény Andrást itt beosztjuk majd, hogy az egyenlőség elve alapján. Tehát vannak földi határok és részfeladatok. De ahogy Péternek is megvolt az a kör, a tanítványok, az akkori gyülekezetek. Meg voltak húzva határok, hogy ezekről a konkrét emberekről kell gondoskodnod. Őrájuk kell figyelni, őket kell vezetni. XY, ebből következik, hogy XY más nem tartozik hozzád, ők viszont nagyon hozzád tartoznak. És itt szól hozzánk a mai életünkre is egy gyönyörű, szép üzenet, és azt hiszem, hogy ezek a gyakorlati kérdésekről Balatonszárszón majd sokat fognak beszélgetni a testvérek. Péternek is, ahogy voltak rábízottjai, mindnyájunk körül élnek olyan emberek, akiket Isten ránk bízott. De ugye itt nem Péter juhairól van szó, az én juhaimat, mondja Jézus, tehát ránk bízott emberek. Jól ismert példák, semmi újat nem mondok ezzel, a család tagjaink nem véletlen, hogy kik vagyunk együtt, akár kicsi család, csonka család, nagy család, rokonság, szeretnivaló, vagy nehezen elviselhető rokonság van. Ilyen, olyan van, legtöbbször vegyes, szeretnivaló is, nehezen elviselhető is, de akkor sem véletlen. Ők rám vannak bízva. Nagyon izgalmas kérdés, és én erre szeretnélek bátorítani most benneteket, hogy érdemes végig gondolni, hogy mennyire vagyunk tudatosak abban, hogy ők rám vannak bízva, az ő életük. Figyelek-e rájuk legalább? Meghallgatom-e őket legalább? Imádkozni szoktam-e értük időnként? Vagy ki tudja még mit kell adni nekik, néha egy pohár vizet? Nagyon-nagyon izgalmas dolog a hívő élet ilyen szempontból. Ugye ezzel is vádolnak sokszor minket, hogy ez a követésnek önmagam megtagadás, ez valami értelem nélküli állapotot eredményez. Hát pont ellenkezőleg nem egy különösen izgalmas és nem könnyű szellemi munka nap mint nap megérteni, hogy mit tudok veled kezdeni. Az én családomban is vannak olyan tagok, ebben a pillanatban nem tudom, hogy mi a helyzet. Nyomasztó, hogy szóljak neki, ne szóljak. Fölhívjam telefonon, ne hívjam föl telefonon. Izgalmas kihívások, az értelmünket igénybe veszi az Úr a hitéletünk során is. Tehát kik vannak rám bízva, és mi az, amit el kell végeznem, mi az a feladat, és mi az, amit nem kell elvégeznem. Itt is tulajdonképpen elválasztásról van szó, az egyik az rám bízott, a másik az nem. És még egy utolsó buta példa, én sokszor nem voltam pásztor soha életemben, de láttam pásztorokat dolgozni, rácsodálkoztam, és az most így készülés közben elgondolkodtatott, hogy mennyi mindenről gondoskodik a pásztor. Egyszer volt úgy, hogy egy tábor mentén ott legeltek a birkák, és el is magyarázta nekem, hogy mit miért csinál. Gondoskodik, hogy jó legelője legyen, gondoskodik arról, hogy kellő időben menjen inni a folyóhoz, gondoskodik arról határok, hogy ne menjen be a szomszédos búzaföldre, vagy a Rozinéni konyha kertjébe, figyeli, hogy egészséges, viszont nem legel helyette, na ez a buta hasonlat. Helyette nem legel, csak gondoskodik róla. Miért mondom ezt, mert mi? Sokszor vele esetünk abba a hibába, hogy úgy próbálunk segíteni családtagnak, rokonnak, szomszédnak, hogy megpróbálunk legelni helyette. Tehát határ átlépés, helyette csinálom meg azt, amit neki kellene. Beleszólok olyasmibe, amiben nem kellene. Nagyon izgalmas kihívás ez is, és adjon a Szentlélek nekünk vezetést abban, hogy nap mint nap ezeket a gondolati harcainkat meg tudjuk vívni, hogy tényleg hol a határ, mit bízott rám Isten, ott mi az én dolgom, nem legelhetek a bárányka helyett. Azzal vallomással be is fejezem az ige hirdetést, hogy nekem ez életem során sokszor okozott gondot, mindig újra és újra kellett tanulni, már nem fiatalon is, Kék keresztben, Iszákos mentőben, milyen sokszor, hányféleképpen ezt elrontottam, hogy szinte próbáltam én megszabadulni az alkoholista testvér helyett, próbáltam én meg. Nem lehet, nem lehet. Van, ami az ő dolga, van, ami az enyém. Adja meg az Úristen mindnyájunk számára ennek a kutakodó munkának az örömét is, mert ebben nagyon sok öröm van, hogyha az ember ezt megdolgozza, és utána valamit sikerül. megtenni, és amikor az ember átél, hogy igen, van, benne vagyok a belső határban, benne maradtam Isten kegyelméből, és ott az ő megbízásából valami, akár kicsike dolgot végre tudtam hajtani. Ámen. Válaszoljunk az igehirdetésre. Nagyon szép régi dicséretünkkel a 200. ének. Ó, maradj kegyelmeddel, mi velünk Jézusunk. Csendesedjünk el. Urunk, énekeltünk, és most mondjuk szóban is, hogy maradj velünk kegyelmeddel. Maradj velünk, hogy ne tévedhessünk el a hit útján, a hit harcaiban. És köszönünk neked minden előrelépést, minden gyümölcsöt, minden megtapasztalását a békességnek, az örömnek. És áldunk így téged, és dicsérünk téged. Kérünk, hogy erősíts minket minden bajunkban, bánatunkban, gyászunkban, és eléd visszük a gyászolókat. Te tudsz vigasztalni, te tudsz hiányokat betölteni, te tudsz munkálkodni a sírásban is, és tőled várjuk a reménységet. Kérünk, hogy vigyázz a táborban résztvevőkre. Vigyázz és könyörülj gyülekezetünkön, közösségünkön, és keresztény testvéreinken, határokon belül, kívül is, szerte a világban. Adj lelki megújulást egyházban és egyházon kívül is. Így kérünk téged, szólítgatunk, és köszönjük, hogy megszólítható, és hozzánk lehajoló vagy. Amen. Most együtt hangosan az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el, imádkozzuk együtt. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Záró énekünk következik, az új énekes füzet 130. éneke, Minden nap veled leszek. A végén pedig majd fennállva fogadjuk az áldást.
Minden nap veled leszek, fogom a kezed, csak őrizd meg mindig tisztán a szívem. Minden nap veled leszek, fogom a kezed, csak őrizd meg mindig tisztán a szívem. El nem hagylak téged, el nem távozom, kiáltasz hozzám, és én meghallgatom. Hát ne félj, én népem, hiszti én az örökségem. Ne félj, és ne lankadj el, hisz neked győznöd kell. Hát ne félj, én népem, hiszti én az örökségem. Ne félj, és ne lankadj el, hisz neked győznöd kell.
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete, és a Szentléleknek közössége maradjon mindnyájunkkal. Amen. Áldás, békesség, viszontlátásra.